Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat...
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Tizenkettedik utolsó rész. Az ellenállás melankóliája.
Mi a forgatókönyve a NER-rel szembeni ellenállásoknak és azok semlegesítésének a hatalom részéről? Miért válik minden szakmai, szakpolitikai tiltakozás a rendszer egésze elleni fellépésé? Miért választják sokan az egyén érdekkijárások útját a más értettekkel való összefogás helyett? A Nemzeti Együttműködés rendszerét értékelő sorozatunk utolsó részében az ellenállásról lesz szó. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Most olyan emberekkel beszélgetek, akik kiálltak a NER rendszere ellen. Törlei Katával, a Tanítanék mozgalom egyik vezetőjével, és Horváth Andrással, aki az adóhivatal kiemelt adózók főosztályán dolgozott, és 2013-ban a nyilvánosság elé állt eltussolt adóhivatali vizsgálatokról szóló bizonyítékokkal. Harmadik vendégem Szabó Andrea, politikatudós. Mivel a kormány egyik képviselője sem vállalta a nyilvánosságot, hogy a sorozat 13-nak tervezett záró részében elmondja, hogy hogyan látják a NER működtetői saját rendszerüket, így a mostani, a 12. egyben sorozatunk utolsó része is lett. Tehát következzék a NER, és azok, akiknek nem kell.
Az ellenállás melankóliája a NER-ről szóló sorozatunk mostani része ezt a címet kapta a Krasznahorkai László regényétől kölcsönzött címmel. Azt akartam érzékeltetni, hogy a nemzeti együttműködés rendszerével szembeni ellenállás az esetek nagy részében elbukott, nem sikerült változást elérni. Amikor önök elkezdték a maguk harcát, akkor erre számítottak, Kata?
Nem volt bennem számítás. Nem gondoltam végig hosszú évekre, vagy eredményekre, hogy mi lesz. Amikor elkezdtem, az egyrészt nem egy adott pillanat volt, hanem azt már előkészítették hosszú évek pillanatai. Másrészt pedig egy olyan pillanat volt, amikor nem lehetett már tovább, legalábbis a számomra némának maradni.
Hányban is indult a Tanítanék?
A Tanítanék 16-ban indult, 2016 legelején. Az oktatásügyi ellenállások évekkel előtte is voltak már kisebb-nagyobb megmozdulások, például a 2011-es törvény elfogadáskor, amikor az új köznevelési törvényt elfogadták, illetve az iskolákat attól kezdve sújtó intézkedések miatt voltak megszólalások, egyéniek és tantestületiek, de semmelyik nem volt olyan nagyszabású és egységes, mint a 2016-ban elindult mozgalom. Én valahogy úgy próbáltam mindig megfogalmazni magamnak, hogy miről van szó, hogy én nagyon szeretem a munkámat, nagyon szeretek tanítani, és hogy van egy pillanat, amikor az ember mégis föl kell, hogy tegye a kérdést, hogy tovább tudja-e folytatni azt a munkát. Azért, mert szembe kell nézni azzal, hogy egy kis része egy olyan rendszernek, amit nem fogad el. Meddig lehet ebben elmenni? Mikor van az, hogy muszáj kilépni belőle, annak ellenére, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket az ember szeret, vagy amiket fontosnak és esetleg hasznosnak tart? 2016-ra eszkalálódott úgy a helyzet a tanároknak és az egész iskolarendszernek egy ilyen nagyon átmeneti állapotban, amikor az új törvény által bevezetett intézkedések elkezdtek élesben működni, vagyis hát inkább nem működni, és fölismertük többen azt, hogy ez sem nekünk, munkavállalóknak, vagy tanároknak, sem azoknak, akikért dolgozunk, a gyerekeknek, egyszerűen nem jó, semmiképp nem jó, és akkor azon gondolkoztam, hogy most akkor vagy felmondok, és elmegyek valamit csinálni, ki tudja mit, vagy pedig valamilyen módon nyilvánvalóvá teszem azt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, ez egy tarthatatlan állapot.
És mi volt a céljuk? Abban bíztak, hogy a hatalom visszacsinálja, vagy abban, hogy a több mint 100 000 pedagógus maguk mellé áll?
Akkor, amikor elkezdődött a tanítanék, akkor pont volt egy ilyen nem is cél, hanem egy érzet, hogy a pedagógusoknak egy nagyon nagy része mellettünk van. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy mi váltotta ki a mozgalmunk megszületését. Ez egy miskolci tantestületnek a nyílt levele volt, ami a mindenki által érzékelhető problémákat olyan módon fogalmazta meg, hogy nyilvánvalóvá tette azt, hogy mindaz, amit érzünk, mindaz az elégedetlenség, rossz érzés, az nem csak minket érint, hanem a tanítványainkat is. És ez egy olyan mozgalmat indított el, sosem látott mennyiségű csatlakozóval, ami bizakodásra adott lehetőséget. 60 000 ember csatlakozott, 1000 tantestület, tantestületek egésze csatlakozott, amire sose volt eddig példa. És igen, az elején azt gondoltuk, hogy ez az erő, ez a tömeges szakmai és személyes csatlakozás, ez lehetővé teszi azt, hogy kikényszerítsünk valamiféle párbeszédet a hatalomból. Végigmentünk egy csomó stáción, és a stációk elején igenis pont az volt, hogy azt szeretnénk elérni, hogy legyen párbeszéd az oktatás irányítás, a kormány, az ország vezetése, és azok között, akik szakmailag megfogalmaznak problémákat. Aztán, hogy ez hogy folytatódott tovább, az már egy nagyon hosszú történet, de ami szerintem nagyon érdekes, és lehet, hogy kicsit előre szaladok, hogyha megnézem a tanítanék után következő oktatással kapcsolatos mozgalmak történetét, legyen ez a CEU, az SFE története, mindig ugyanez az út látszik. Tehát, hogy hiába látszik, hogy ez a párbeszéd nem indul be, sose indult be, sose értük el azt, hogy egyenrangú partnertként kezeljen minket a hatalom, de minden egyes megindulásnál volt a felbuzdulások elején egy ilyen szándék, hogy kikényszeríteni valamiféle párbeszédet a döntéshozókkal, és ez soha egyetlen egy alkalommal sem történt meg.
András, ön esetében mi kellett ahhoz, hogy vegyen egy nagy levegőt, és a nyilvánosság elé álljon a NAV-nál eltussolt vizsgálatok ügyében?
Amit itt most Kata elmondott, nekem az vetődött fel, hogy nálatok is a folyamatok azok már évek óta benne voltak a rendszerben, a problémák azok halmozottak, és ott a Pilc Olivérék voltak a szikra, ami ezt az egészet elindított. Én nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szikra. Ez az, amikor a rendszerek ilyen állapotba kerülnek, akkor törvényszerűen elő fog jönni, függetlenül attól, hogy milyen politikai éra van, hiszen ha szőnyeg alá söperjük a problémákat, akkor előbb-utóbb, akik a működésen javítani akarnak, megtalálnák a módját, hogy lehet ezt megcsinálni. Az ilyen történeteket, akár ha NAV-tól jön ki valaki, akár az egészségügyben, vagy az oktatásban, nagyon sok hasonló elem van benne, hogy születik meg ez a gondolat, hogy jön egyáltalán az embernek, hogy ezzel ki kell állni, és hogy a hatalom erre hogyan reagál, ebben nagyon sok közös pont van. Nálam az volt, ugye, hogy a munkám során 2011 környékén jutottam olyan adatokhoz, ami azt mutatta, hogy ez az óriási állami alrendszer, az adóztatás nagyon sok működési problémákkal küzdik, és olyan területen, ahol a legnagyobb adóbevételt kellene generálni, ez pedig a kiemelt nagy adózóknak az adóztatása volt. Itt észrevettem, hogy diszkriminatív az ellenőrzési rendszer velük szemben, és az adóhivatal azzal a működési rendszerrel asszisztált ezekhez az adócsalásokhoz. Nekem volt egy módszerem, amit kialakítottam ennek a problémának a kezelésére, ezeknek az ellenőrzésére. Itt most nem fogom kifejteni, de én éppen a másik végén fogtam meg, ahogy a hagyományos bürokratikus rendszer megfogta ezeket a dolgokat, és kezdetben sikerek is voltak olyan értelemben, hogy rámozdult a hivatal erre a fajta dologra, mert érezték, illetőleg fölülről a kormányzat részéről is nyomás volt az irányukba, hogy több adóbevétel kell, akkor még nem voltunk nagyon messze 2010-től, az IMF felügyelet talán még ott volt rajtunk, és nagyon nem volt mindegy, hogy több 100 milliárd forint, 5-600 milliárd forint, annak mekkora része folyik be a költségvetésbe. De aztán egy-két hónap után a kezdeti lelkesedés a NAV vezetése részéről lelohadt, és megpróbálták ezt az egész folyamatot leállítani. Ekkor egy olyan lépésre szántam el magam, ami szintén elég ritka és veszélyes is. Megpróbáltam kormányzati politikai kapcsolatokat keresni, ebbe természetesen a vezetést, aki akadályozott abba, hogy ezek a működési problémák megoldódjanak. Ebben nyilvánvalóan nem lett volna partner, tehát megpróbáltam bemutatni nekik, hogy milyen nagy a probléma, és rávenni őket arra, hogy hát valami történjen. Ahogy ez a megkeresés megtörtént, beindult egy olyan egyedülálló ellenőrzési projekt a NAV-nál, ami addig még nem volt. Ráadásul azokat az embereket, akik a fő felelősei voltak annak a diszkriminatív rendszernek, ami miatt a nagy adózók gyakorlatilag elkerülték az adózást, azokat az embereket kivették, illetőleg perifériára állították ebbe a projektbe. Fél év kellett ahhoz, hogy megkezdődjön a visszarendeződés. Egyenként leszedegették az embereket, akik részt vettek ebbe a projektbe. Akkor láttam, hogy ennek az egésznek vége, minden vissza fog rendeződni, semmiféle változás, semmiféle reform nem lesz a rendszerbe, és akkor volt az a pont, amikor nekem el kellett döntenem, hogy most szépen belesimulok ebbe az egészbe, megmarad a munkám, megmarad az egzisztenciám, de akkor soha senki nem fog szembesülni abban, hogy itt mi történt, és soha semmiféle változtatás nem indítható el a rendszerbe. És akkor még a döntés után még körülbelül egy év eltelt, míg kijöttem ezzel a történettel, addig szedtem még össze anyagokat, próbáltam embereket is bevonni, hogy ne egyedül jöjjek ki ezzel az egész történettel. Sajnos nem sikerült, ez főleg az egzisztenciális fenyegetettség miatt volt, és amikor kijöttem, fogalmam sem volt, hogy mi lesz ezután. Tehát én a bizonytalanba jöttem ki, nem csak egzisztenciális szempontból, hanem más szempontból is. Ilyenkor, amikor az ember erre adja a fejét, azt gondolja, hogy én az államnak teszek jót azzal, meg a társadalom teszek jót azzal, hogy megpróbálom azt, hogy minél több bevétele legyen az államnak, és minél többet lehessen fordítani, akár szociális, oktatási, egészségügyi célokra. A hatalom egészen, hát nem mondom, hogy sajátos módon, mert általában, és gondolom nem Magyarországon, általában így viszonyulnak ehhez a történethez, hogy nem partnerként kezelik azt, aki segíteni akar, aki reformokat akar bevinni a rendszerbe, hanem sajnos ellenségként kezelik ezeket az embereket. Másút nem maradt ugye csak a nyilvánosság, tehát tényleg akkor már nem tudtam hova menni, sem a szervezetem belül, sem följebb.
Szabó Andrát kérdezném, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében mennyire képes a rendszer, vagy annak egyes alrendszerei a visszacsatolások befogadására, tudja-e korrigálni magát a rendszer, vagy pedig szükségesek az ilyen mozgalmak vagy egyéni szembeállások?
Nagyon nehezet kérdez, mert ritkán látunk bele abba, hogy a boszorkány konyhánkban mi történik. Mindig csak a kommunikációval találkozunk, a politikai kommunikáció valami a hétköznapi életben, a propagandán és egyéb technikákon keresztül érvényesül, és ezért az, hogy valójában mi történik, azt nagyon kevesen tudják. Én azt gondolom, hogy 2010 óta nem tudott volna háromszor egymás után kétharmados többséget szerezni a Fidesz, ha nincs egyfajta tanulási képessége, és nem tud adaptálódni a helyzetekre. Az, hogy ez az adaptálódás, ez egyébként pozitív vagy negatív, hogy nyitottabbá vált a rendszer, vagy éppen zártábbá, ez egy másik kérdés, de mindenképpen mindig alkalmazkodott ahhoz az adott pillanathoz és helyzethez, amihez alkalmazkodnia kellett. Mindig megtalálta azokat a megfelelő embereket, akik le tudnak csendesíteni egy olyan társadalmi mozgalmat, mint például a tanítanék. Mindig találtak olyan embereket, akik mondjuk a idézőjelbe tenném a szent őrülteknek az anyagait, vagy a felhorkanásait tudták kezelni. Én azt gondolom, hogy félreértik a nemzeti együttműködés rendszerét, és mindig a diktatórikus meg az autoriter vonásait emelik ki, de egyszerűen nem tudott volna 12 év óta ennyire hatékonyan és ennyire jól működni, ha nincs meg a megfelelő személyzet erre, és nincs meg a rendszer erre. Nem állítom, hogy minden egyes állami intézmény, hivatal képes erre, de a rendszer tetején lévő személyeknek megvan ez az adaptív képessége, és az elképesztő hatása van a rendszer egész működésére, hiszen egy központilag irányított rendszerről beszélünk.
De ez az adaptáció, vagy ez az alkalmazkodás, vagy ez a válaszkészség, egyben azt is jelenti, hogy hatékonyabban működik az állam? vagy pedig csak arra jó, hogy valamennyire neutralizálja a tiltakozásokat?
Az állam szempontjából ez mindegy. Az állam szempontjából egy lényeg van, az, hogy le tudják csendesíteni ezeket a felhorkanásokat, társadalmi mozgalmakat, ellenállásokat, tüntetéseket, tiltakozásokat, és ezt rendkívül hatékonyan tudja elvégezni. Az, hogy az állam működése egyébként hatékonyabbá válik-e, szerintem nem. Nem gondolom, hogy a például az oktatási rendszer hatékonyabban működne 2016-hoz képest 2021-ben, sőt, megmerem kockáztatni, hogy bizonyos értelemben visszalépések vannak, de a beavatkozások pont annyira voltak elegendőek, hogy kivette az élét ezeknek a mozgalmaknak, és rámutatott arra, és folyamatosan rámutat arra, hogy nincs értelme ezeknek a mozgalmaknak szerveződni, mert nem fognak tudni eredményt elérni. És egy idő után az, hogy ezeknek a mozgalmaknak nincsen kézzel foghatóan semmilyen eredménye, mindenkire rossz hatással van, ez visszaveti azt, hogy a társadalomban önszerveződő mozgalmak folyamatosan induljanak, és mindig csak ezek az egyszeri felhorkanások lesznek. Szerves építkezésre nem ad lehetőséget a nemzeti együttműködés rendszerének jelenlegi működése.
Kata, voltak a tanítanékban fideszes tanárok?
Fogalmam sincs. Azt gondolom, hogy az elején igen, hogy az elején egy nagyon vegyes támogatói közegben voltunk benne. Pár hónap múltán, amikor kiderült, hogy a szakmai érveink, vagy a szakmai célkitűzéseink, azok valamilyen módon rendszerellenesek, akkor nyilván megtörtént egyfajta megosztódás a mozgalmon belül, vagy inkább azt mondom, hogy a támogatóinkon belül. Andreára reagálva szeretném mondani, hogy valóban nem tudom pontosan, hogy mikor, melyik mozgalomnál és hogyan érte el ez a rendszer azt, hogy elvegye az élét a küzdelmeknek. Én a tanéknál azt éreztem, hogy az ellenünk idézőjelben mondva felállított személyek, vagy kis hadsereg, mint Palkovics László.
Palkovics egy probléma megoldó.
Ő kulcsszereplő, egyfajta takarító, mint a...
Mint a Pulp Fictionben.
Fictionben, vagy a Nikitában Viktor a takarító. Palkovics sose volt hajlandó velünk szóba állni igazából. Palkovics és az ő beállítása a rendszerbe, az iszonyú sok időt adott a rendszernek, és szerintem a tanítanéknál ez az időfaktor volt az, ami elvette a dolgok. Igen, kifárasztás. Egy olyan mozgalomról van szó, ami iszonyatosan sok embert érint, ha csak a szűkebb kört nézzük, a munkavállalókat, tanárok és az iskolában dolgozók, ez mondjuk egy 200 000 ember, tehát rengeteg ember, és akkor, hogyha még hozzáveszünk a gyerekeket, szülőket, akkor borzasztó nagy tömeg. Ekkora tömeget folyamatos felháborodottságban tartani gyakorlatilag lehetetlen, mert felháborodottnak lenni az nagyon nehéz és fárasztó, és van egy-két ember, aki ezt évekig tudja vinni magában, és minden alkalommal felszívni magát, és mindenre reagálni, vagy kezdeményezni, de ezt tömegesen fenntartani, ez borzasztó nehéz. Nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem azt, ami történt a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ahol egy év alatt ugyanazokon a stációkon ment végig a küzdelem, mint amit a tanítanék végigcsinált. A célkitűzések is ugyanazok voltak, tehát az autonómiáról szólt az egész és a szakmai kompetenciákról és azoknak a szabadságáról. És fantasztikus volt azt megfigyelni, hogy miközben ugyanazt a történetet írják meg, ugyanazokon a lépéseken mennek keresztül, ugyanazokban a zsákutcákban próbálják őket beszorítani, hogy milyen más ezt megélni egy kicsi közösségben, ahol egyben lehet tartani azokat, akik egy célért dolgoznak, ahol a demokratikus döntéshozatalnak tényleg megvan a lehetősége, mert mondjuk 500 emberrel még ezt meg lehet valósítani, ahhoz képest, hogyha több 10 000 emberről kéne beszélni, vagy azoknak a véleményét, akaratát, szándékait, amik óhatatlanul széttartóak, kéne képviselni. Kell egy csomó önkritikus gondolatot is megfogalmazni, tehát, hogy a tanítanéknak, ha van a történetében bukás rész, az, hogy arra képtelenek voltunk, hogy valamiféle hálózatot és együttműködő szervezetek szervezetét felállítsuk. Tudom indokolni azt, hogy ez miért nem jött össze, de ez valóban egy sikertelenség, miközben sok ponton szerintem nagyon hatékonyak voltunk. Tehát ahogy most bárki beszél az oktatásról, az egy olyan nyelv, amit a tanítanék teremtett meg azzal a szakmai háttérrel, amit a civil közoktatási platform biztosított a számára. számára az, hogy még mindig a középpontban van sokszor az oktatás kérdése, az is innen jön. Aha. És egyébként van egy csomó olyan változtatás, akár a szakképzésben, akár ilyen kisebb területeken, ahol felfedezhető az, hogy a döntéshozók elkezdték használni azt, ami a mi követeléseinkben benne voltak.
A rendszeren nem tudtunk változtatni. Ha NAV-ot nézem, továbbra is a diszkrimináció benne van a rendszerben, a korrupciós faktorok továbbra is benne vannak. Viszont miután kijöttem, egy olyan nyomás alá került a NAV a szakmai szervezetek részéről, hogy kénytelenek voltak bevezetni pont azon a területen, amit leginkább kritizáltam, a határon átnyúló áfacsalásoknál egy árufigyelő rendszert, ami nagyon rövid idő alatt jóval nagyobb áfa bevételre eredményezett, mint addig volt. Most is vannak csalók a rendszerben, most is fennállnak azok a problémák, amik akkor bíráltam, de eredménye is volt ennek az egész dolognak.
Érdemi változások nem történtek, és azért hangsúlyozom az előbb is már említett autonómia kifejezést, mert a követeléseink központjában akár a financiális, akár a munkavállalói, akár a szülői, bármilyen érdekeket néztünk, azért minden kifuttatható volt erre az autonómiára, tehát hogy hagyják a kisebb közösségeket és a személyeket autonóm módon jól működni, tehát ebben például változás az nem történt, de valóban az elhíresült kréta van-e, papír van-e, van, vagy jobban van. Nem gondolom, hogy egyébként az iskoláknak a működése ideális lenne most, nagyon messze van tőle, de hogy vannak ilyen pici dolgok, amik megtörténtek, és egyébként például a nagyon sokat kritizált szakképzési átalakításban most egy olyan visszarendeződést látunk, ami majdnem, hogy a start vonalra visszaállást jelenti, ami azért egy nagyon jelentős dolog.
Szerintem tökéletesen leírtátok a rendszer adaptív képességét. Pontosan azt, hogy találkozott egy problémával, méghozzá rendszer szintű problémákkal. A rendszer szintű problémákat megoldani nem oldhatja meg, mert akkor be kellene vallani azt, hogy a rendszer rossz. És ezért azt csinálja, hogy a kihívásokból megkeresi azokat a elemeket, amelyeket anélkül tudna átvenni a rendszer működtetésébe, hogy az alapjaiban változtassa meg a rendszert, de mégis tudjon hozni kicsi, adott esetben a közösség számára látványos vagy kézzelfogható eredményeket, és azt tudja mondani, hogy lám-lám, változtunk, lám-lám, jobb lett a helyzet, lám-lám, sikeresebbek és hatékonyabbak vagyunk. Hangsúlyozottan mondom, hogy ugyanakkor maga a rendszer egy tapottat nem változik, de a kirakat, vagy úgy is mondhatnám, hogy a látványpékség még szebbé, még illatosabbá, még finomabbá vált, és ezzel azon közegek számára, akik számára a rendszer üzeneteket küld, el tudja mondani, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez. És a Kata mondott még egy nagyon fontos dolgot, az időt. Szerintem a nemzeti együttműködés rendszerével szembeni kihívások közül mindig azok működtek a legjobban, amelyek egy adott időben rendkívül erőteljesen tudtak megszólalni. Tehát nem húzták el az eseményeket, hanem volt egy az esemény kipattanásához képest nagyon gyorsan bekövetkező, nagyon komoly tömegeket megmozgató esemény. Ilyenkor érezte leginkább azt a rendszer, hogy veszélyben van. Tehát amikor nagyon gyorsan következik be a reakció a társadalomtól, és nagyon nagy társadalmi réteget képes megszólítani adott pillanatban.
Nem lát, hogy most az internetadó elleni tüntetés deriválja egy általánosabb jelenségé?
Szerintem az egész 2010 óta eltelt időszaknak az volt a kulcs tüntetése. Hát mert azt tudta leginkább megmutatni, hogy van rés a pajzson, tehát lehet eredményeket elérni társadalmi megmozdulásokkal, tüntetésekkel, csak gyorsan, hatékonyan és nagyon nagy mértékben kell mozogni. Most egy picit, ha nem is szembe, de egy picit mást is mondok, mint a Kata. Tehát amikor próbáltuk hosszú időn keresztül szervezkedjünk, hozzunk létre mozgalmat, hozzunk létre sejteket, meg még szerveződjünk, meg még próbáljunk behatolni a társadalom szeleteibe, ezt már nem lehetett átvinni a rendszeren keresztül. Csak azt lehetett, ami nagyon hirtelen, nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan működött.
De hogy ezt nem lehet egy olyan nagy rendszerrel megtenni, mint az oktatás, vagy mint az egészségügy.
Ez igaz.
Tehát, hogy ott annyira nagy a tehetetlenség magának a rendszernek. És
lehetne, ha lehetne sztrájkolni.
Igen. Jó, hát a sztrájk törvény az megint lépni. Egy következő fejezet, vagy a sztrájk jog. A jelen helyzetben azt gondolom, hogy ezekkel a nagy rendszerekkel, ahol alkalmazottak vannak, illetve a rendszereknek kiszolgáltatott személyek, mert a gyerekek és a szülők kiszolgáltatottjai az egész közoktatási rendszernek. Ott ilyenfajta hirtelen reagálású, nagy tömegű dolog csak nagyon kivételes pillanatban születhet meg, és utána nagyon nehezen fenntartható.
Igen, teljesen igaz, ezért nem fog tudni mérható változásokat elérni, és ezért ezeknek a rendszereknek a változtatása csak politikai változtatások segítségével lehetséges.
A 2018-as választások előtt nem véletlen, hogy elkezdtük a tárgyalásokat az ellenkezéki pártokkal, hogy legyen egy oktatási minimum, mert látható volt, hogy csak kormány és, ha tetszik, rendszerváltással lehet bármi olyanféle változást elérni, amit mi szeretnénk. Erre irányuló munkák és folyamatok most is zajlanak.
Mindez azért van, mert Magyarországon nem szakpolitikai, hanem politikai kormányzás van.
Ez lett volna a kérdésem.
És miután politikai kormányzás van, ezért kizárólag politikai eszközökkel lehet nagy rendszerek tekintetében, vagy a rendszer működésének egészét érintő kérdésekben eredményeket elérni. A netadó az egy nagyon jól célirányzott issue típusú, tehát egy adott témára kifutó tiltakozás volt, és ezért tudott nagyon gyors eredményeket elérni. Ráadásul rögtön a választás után volt, úgyhogy a társadalom maga is egy ilyen felizgatott helyzetben volt. Most, hogy közeledünk a választásokhoz, nekem az a gyanúm, hogy minden egyes társadalmi megmozdulásra, minden egyes társadalmi felhorkonásra másképpen fog majd reagálni, megpróbál minden nagyon gyorsan elintézni, minden nagyon gyorsan pacifikálni, mert minél közelebb vagyunk a választáshoz, annál több emberhez fog eljutni, és ezért az lesz a célja, hogy minél kevesebb ilyen esemény, történés, mozgalom és felhorkanás legyen a társadalomban.
Van ennek egy olyan veszélye, és ezt a regnáló kormány nagyon jól kihasználja kezdettől fogva, hogy összemossa a szakmai dolgokat a politikaival, és azt próbálja mondani, hogy lám-lám, igazából egy ilyen politikai mozgalom, amiben a balliberális erők vannak mögötte. Nálatok nagyon jól látszódott a tanítanéknál is. Később ugye a CEU-nál a Soros jött elő, és hogyha már fölhoztátok az egyetemistákat, hogy ott viszont pont emiatt az volt az egyetlen mozgalom, hogy nagyon nincs távol tartotta magát ettől, és politikusok részt akartak venni, és azt mondták, hogy ne gyertek ide felszólalni, mert akkor ki fogja tudni használni ezt a hatalom. És még annyit, hogy az nagyon fontos, amit mondtad, hogy kifárasztás. És ez nem csak a szervezeteket vagy a fellépő embereket érinti, hanem a másik oldalt is, a választói vagy az állampolgári oldalt is érinti. Ez látszik a tüntetéseknek a kifutásába. Egy-két tüntetésre még elmennek nagyon sokan, aztán vége az egésznek. A korrupció, ami vele kapcsolatban folyamatosan napirenden van, valószínűleg azt fogja sírba tenni egyszer majd. Ezek azért rögtön nem hatnak, még utána is meg tudta magát választani. Utána is kétharmadot szerzett, de ez nem fog örökké tartani, és ezek a mozgalmak, ezek a fellépések, azok benne lesznek ennek a rezsimnek a halálán.
Igen, bár a korrupció azért mindig elég hátul van, amikor megvizsgálják azt, hogy az embereket mely probléma körzavarja, leginkább
én úgy tudom,
az egészségügy megélhetés, ezek szoktak elő lenni,
van, ahol elő
szerintem.
Van, amikor
elő. De még annyit akartam mondani, hogy egy ilyen rendszerben, ahol gyengék vagy alig vannak szakpolitikák, meg minden hatalmi politikai alapon szerveződik, ott minden ellenállás az egyben az rendszer egész elleni tiltakozás, miközben ez nem jellemző annyira nyugaton.
Igen.
Tehát vannak részérdekek, amelyek kapcsán tüntetnek. Talán az Occupy Wall Street volt az, amelyik az egész rendszert akarta valahogy megszüntetni.
Nálunk
meg mindig a rendszert
abszolút
kell megbuktatni, abszolút, ahhoz, hogy egy területen eredményt.
Hát érjük. Pontosan azért, mert ebben a rendszerben, amiben most élünk, a nemzeti együttműködés rendszere extrém módon centralizál és egy kézbe hoz nagy rendszereket is, ha lehet mindent, és minden, amire rámutattunk, akár a korrupció ellenes küzdelemben, akár az egészségügyel kapcsolatban, az oktatásügyel kapcsolatban, az meg pontosan a decentralizálásról szólt volna, és a helyi szereplők autonómiájáról. Tehát a legalapvetőbb követeléseink, azok alapjaiban támadták meg a rendszer lényegét. Nem lehet autonómián alapuló alrendszereket működtetni egy centralizáló autoriter rendszernek. Nem engedheti meg magának, mert az egy önellentmondás lenne.
Csak azt akartam mondani, hogy én a doktori disszertációmat a politikai tiltakozásokból írtam, és az 1993-as és 2003-as politikai tiltakozásokat hasonlítottam össze. Talán emlékeztek rá, hogy a 90-es években még nagyon sok agrártiltakozás volt, és nagyon sok szakszervezetek által szervezett, mondjuk oktatási tiltakozás volt, vagy bármely szakpolitikai témában igen sok tiltakozás volt a 90-es évek elején is, és a 2000-es évek elején is. A nagy különbség a mostanihez képest, hogy azok képesek voltak szakpolitikai területen egy issue-t mentén megfogalmazódni, és mindig megtalálták az agrártiltakozások az agrárminisztert, az oktatási tiltakozások a oktatási minisztert, a hallgatói tiltakozások, hiszen voltak bőven hallgatói tiltakozások is, azok is nem feltétlenül a miniszterelnökhöz címzett tiltakozások voltak, volt közöttük olyan is, egyébként, ha emlékeztek rá, az első tandíj bevezetésével kapcsolatos bokros csomag időszakában, az például közvetlenül Horn Gyulához volt címezve, tehát azoknak mindnek megvolt a szakpolitikai felelőse, és nem a rendszerrel szembeni tiltakozások voltak, hanem egy-egy üggyel szembeni megmozdulások voltak. Valóban a nemzeti együttműködés rendszere annyira centralizált politikai rendszer, hogy egy ártatlan szakpolitikai kérdés is egyből egy nagy politikai, egy hatalmi politikai játszma terébe, mezejébe megy bele, és ebből a mezőből szakpolitikai válaszokat nem lehet adni.
És ez tudatos a rendszer működtetői
részéről. Abszolút, ahogy András is mondta, igen. Rögtön belehelyezik azokat a politikai démonokat, akikkel harcolni szoktak.
Így van, tehát a szereplői gárdát, a propagandát és mindent. Tehát megvan egy menete, egy forgatókönyve annak, hogy hogyan kell például egy társadalmi mozgalommal szembe menni, és nagyon szépen lehet kottázni, hogy éppen melyik szintnél és a kotta melyik lapjánál és mondjuk melyik hangjánál tartunk, és ennek kétségtelenül, ahogy itt az előbb elhangzott, vannak kulcs szereplői, akik a leszerelésben, a pacifikálásban nagyon fontos szerepet játszanak. Ezek a szereplők egyébként cserélődnek. A 2010-es évek elején más volt, mint ami most, de mindig vannak ilyen nagyon fontos szereplők.
A nemzetközi összehasonlító értékvizsgálatok tanulsága szerint ez egy több évtizedes mintázat már a magyar egyedülállóan individuális nép Európában. Ez gondolom megakadályozza azt, hogy szolidaritást vállaljak olyan ügyekkel, amelyek az én személyes életvilágomon kívül esnek, ugye?
Valóban az értékszociológiai vizsgálatok egyöntetűen azt mondják, hogy a magyar társadalom individualizált és rendkívül materializált. Tehát anyagi értekek mentén és biztonsági értekek mentén szerveződik. Ha ezt a két alapértékét valami veszélyezteti, akkor szokott megszólalni. Tehát ha az anyagi érdekei azok, amik veszélybe kerülnek, és ez a biztonsági érdek az, amelyik veszélybe kerül, akkor lehet a leginkább az utcára hívni őket társadalmi mozgalmakat szervezni, és az egy kivételes, amikor ezen túlmenő ügyek azok, amelyek széles társadalmi rétegeket képesek megszólítani, és ezért nagyon fontos például a tanítanék mozgalom, mert ez képes volt az anyagi ügyeken, és ezen az ő közvetlen értékeiket és érdekeiket megszólító ügyek fölé menni, és mondjuk az autonómiát, mint problémát felvezetni. Egyértelműen egyébként politikai, kulturális és politikai szocializációs háttere van, hogy ez így alakult. Egyszerűen hiányzik a magyar oktatási rendszerből a demokratikus állampolgári nevelésnek a kultúrája. Tehát nem...
Na tessék, igen. Tanárnő.
Én pontosan
már
tudom, hogy ez hiányzik.
Elfelejtett valamit.
Igen. Én nem felejtem el, de tudom, hogy a rendszerből hiányzik.
A rendszerből, így van. Tehát nem a tanárokból hiányzik, hanem a rendszerből magából hiányzik. És anélkül, hogy a fiatalok felmenői generációról generációról megtanulják azt, hogy milyen jogaik és milyen kötelezettségeik vannak, és ezeket a jogokat és kötelezettségeket hogyan működtessék az iskola rendszerben, és egyébként a családi szocializáció révén, de azt most egy picit tegyük zárójelbe, enélkül nehezen fogjuk azt a politikai kultúrát elsajátítani, ami mondjuk az észak-európai országokban egy természetes dolog. Hogyha van egy téma, van egy probléma, akkor azt megpróbáljuk megoldani, és nem pedig egyéni kiállások segítségével oldjuk meg, hanem közösségben, szolidaritás vállalva.
Addig nagyon nehéz a korrupció ellen küzdeni, amíg mindenki lefizeti a házi orvosát egy kis borítékkal.
Most tehát, már nem lehet.
Most már nem, de ebben nőtt föl több generáció. Tehát, hogy mindenki benne volt a kis nemzeti korrupció rendszerében. Ugyanez az oktatásban. Nagyon nehéz eljutni oda, hogy a szülők, diákok, tanárok együtt álljanak ki egy jobb iskola rendszerért, amíg azok, akiknek több lehetőségük van, anyagi érdek érvényesítési, stb. Ahhoz, hogy a gyereküket egy jobb iskolába mégiscsak eljuttassák, akár külföldre kijuttassák, kivegyék az iskolából, berakják a magániskolába, stb. Azok nem állnak össze azokkal, akik viszont nem tudják az érdekeiket képviselni. Amíg a gyerekeket nem tanítjuk meg arra, hogy a demokratikus érdekérvényesítésnek mik az útjai, és hogyan lehet egymással összefogva valamit elérni, ahelyett, hogy én magamnak vagy a nagynénikémnek kijárnám. Erre egy nagyon szép illusztráció egyébként az, ami most történt a pedofil-homofób törvénnyel kapcsolatban. Volt egy tüntetés, kettő, azt lehetett látni, hogy nagyon-nagyon sok fiatal volt ott.
Így van.
Nagyon-nagyon sok gimnazista korú volt ott. Ezek a gyerekek lehet, hogy nem az iskolában tanulták meg, de a kultúra, a Facebook, a Twitter, a nem tudom mi világából, a sorozatokból, a sztárjaikból már megtanulták, hogy a szexuális másság az egy teljesen normális dolog, amivel teljesen jól lehet együtt élni, sőt. Ezeket a gyerekeket ez a közeg már megtanította arra, hogy elfogadóak legyenek. És ott vannak, és velük már nem lehet azt eljátszani, hogy egy ilyen törvényt hozzanak, és hogy ők befogják
őket. Mesteri gimnáziumi gyerek.
Szerintem nem csak. Pontosan azért nem csak, mert a popkultúra, amit a legkisebb faluban is beszívnak a gyerekek, az természetesként és elfogadóként hozza ezeket az értékeket. Nem az iskola érdeme az, hogy a mostani 15 éves korosztály nagyobb arányban elfogadó, hanem ennek a popkultúrának az érdeme. És hogyha más területeken is meg tudnánk teremteni ezt a tanulási folyamatot, ahogy én megteremtem ezt annak a pár gyereknek, akivel találkozom, és nyilván vannak még kollégáim, akik megteremtik ezt, nem vagyunk elég sokan, és nem a rendszer része a demokratikus döntéshozatal az értékek közvetítése, akkor nyilván ővelük sem lehetne azt megtenni, hogy bakancsal tapossanak a torkukra, és törjék ketté az összes autonómia törekvéseket. Ez, ami most történt két hete, vagy mikor volt, ez egy nagyon tanulságos dolog arra nézvést, hogy ha egy generáció megtanul valamit, akkor nem lehet már ugyanúgy kommunikálni vele, és ugyanúgy lenyomni valamit a torkán, mint ahogy az előző generációknak lehetett.
André említette a gazdatüntetéseket például a 90-es évek, vagy a 2000-es években. Az sem mindegy, hogy amikor egy ilyen dologgal kiállunk, akkor hányan követnek bennünket a szakmából. Azt, amit én felvetettem, mindenki tudta, mindenki beszélte benne a hivatalból, sőt olyanok is voltak, hogy még amikor szó nem volt erről az egészről, jöttek oda a kollégám, hogy jó lenne, ha látnám ezt a főosztályvezetőt, hogy bilincsbe elviszi. Akkor meg én sem tudtam, hogy milyen dolgai vannak. De amikor kiállsz, akkor legfeljebb csak otthon a tévé előtt dühöngenek, és azt mondják, hogy most kéne fölállni az egész napnak. De nem álltak fel.
Igen.
Eltelt
igen,
egy-két nap, és akkor jöttek azok a technikák a hatalom részéről. Velem szembe, de ezt minden ilyen mozgalom el lehet mondani, néha a hatalom olyan dolgot csinál, amiről úgy veszed észre, mintha neki okozna hátrányt, vagy kontraproduktív lenne. Ezt azért csinálja, hogy mindenkinek felhívja a figyelmét, aki ilyenre adna a jövőben a fejét, hogy mivel jár az, hogyha te egy ilyenbe vágod a fejszét. Egzisztenciálisan, egyéb módon úgy ellehetetlenítünk téged, soha többet te ezen a területen nem működhetsz, meg egyéb problémáid is lehet belőle.
A civil szféra helyzete Magyarországon hogyan függ össze a NER ellenállásainak a mintázataival? Ugye olvastam azt, hogy ha a száma nem is változott érdemben a civil szervezeteknek Magyarországon 2010 óta, de jelentősen depolitizálódott.
Így van, tökéletesen.
Tehát ők kevésbé katalizálnak már.
Kezdettől fogva az Orbán fejében ott volt, hogy a civil kontrollt teljesen ki kell iktatni a rendszerből, és ez 2010 óta végighúzódik a politikáján, úgy anyagiakba, mint egyéb módon, hogy olyan civil szervezeteket lehetetlenítettek el, akik meg a rendszerváltás környékén vagy előtte indultak, nem politizáltak, de azzal a szakmai tevékenységükkel mégiscsak olyan kellemetlen helyzetekbe hozták a hatalmat, hogy azt mondja, hogy inkább nincs ilyenre szükség, ne segítsen nekünk semmi, ha nem kell.
Hát az
inkább a civil szervezetek totál ki van iktatva a civil kontroll, és én sajnos, ha előre tekintek, és azt látom, hogy itt most váltásról beszélünk, nagyon negatívan látom a jövőt ebből a szempontból.
A civil társadalom sohasem volt túl erős a rendszer transformáció óta, a rendszerváltás óta Magyarországon. Ennek több oka van, az első még a 90-es évekből eredeztethető. Ugye amikor a 90-es években elkezdtek a civil szervezetek létrejönni, nagyon nagy számban Magyarországon. Egy olyan hatalmi vákum volt, hogy a politikai és egyáltalán az elit számára szükség volt vezetőkre, és ezért lefejezte a civil társadalmat. Magyarán mondva a civil társadalomban feljövő politikai szándékokkal bíró vezetőket egyszerűen kiemelte a rendszerből, és betette a politikai arrendszer működésébe, és ezért vezetői réteg nélkül maradt a civil társadalom. A másik, ez még szintén a 90-es évekből adódik, hogy ahhoz, hogy egy erős civil társadalom legyen, ahhoz alulról kell szerveződnie. Tehát az, hogy belülről eldöntik, hogy majd lesznek civil szervezetek, azok nem fognak tudni úgy működni, ahhoz a társadalom egészének kell úgy éreznie, hogy szüksége van önszerveződésekre. De hát ugye erről beszéltünk, hogy ez az önszerveződési vágy nem volt benne a magyar társadalomban, egyszerűen nem tanulta meg, se a Kádár korszakban, se a Horthy korszakban soha nem tanulta meg, hogy szükség van az önszerveződés eszközére. És a harmadik, hogy a 2000-es években létrehoztak egy akkor nagyon modernnek tűnő finanszírozási rendszert, méghozzá egy olyan finanszírozási rendszert, ahol az állam adott a civil szervezeteknek azért pénzt, hogy működjenek.
Ezt vezeti most Csizmadia László.
Hát ennek az átalakítását. És akkor ez egy nagyon progresszív dolognak tűnt, hogy az állam finanszírozza a civil szervezeteket, de ugyanakkor ez egyértelműen elkezdte a civil szférát már a 2000-es évek közepén elvinni egy depolitizálódás irányába, hiszen az állami forrásokhoz akkor tudott hozzájutni, ha nem kekeckedett, hogyha nem ment szembe az állam érdekeivel, hanem szépen elkezdett bele simulni az állami érdekekbe. Tehát hangsúlyozottam, ez nem a NER-ben kezdődött el ez a folyamat, hanem már a 2000-es évek közepén. A nemzeti együttműködés rendszere ezt csak annyiban változtatta meg, hogy itt már az igények is határozottabban megjelennek. Nem szégyellősek kijelenteni, hogy milyen az jó civil társadalom, vagy milyen a jó civil, és ennek megfelelően történik az állami finanszírozása ezeknek a szervezeteknek. A különbség csak annyi, hogy ma már lehetőség nyílik Európai Uniós forrásokhoz is hozzájutni mindenféle módon. Meg lehet kerülni az állami finanszírozásnak a lehetőségét, és az 1+1%-os adófelajánlások, ezek megint kicsiben ugyan, de lehetővé teszik, hogy az államtól függetlenül tudjanak civil szervezetek működni. Minden esetre minden kutatás azt mutatja, hogy ez a fajta depolitizálási szándék, amely 2010 óta létezik, valamint az, hogy meghatározzuk, hogy mi a jó civil szervezet és mi a rossz civil szervezet, ez rendkívül hatékonyan működik magában a civil társadalomban, a civil szektor egészében, megerősítette azokat a kics helyi ügyekkel, iskolai ügyekkel, egészségügyekkel, szociális ügyekkel, vagy település szépítéssel kapcsolatos kis alapítványokat és egyesületeket, amik nagyon fontosak a helyi társadalom működtetése szempontjából, viszont a mezoszintet, tehát azt a szintet, amelyik képes a társadalom egésze és a politikai rendszer között egy ilyen csatornaként működni, azt egyértelműen jól látható módon sikerült visszaszorítani és afelé lökni, hogy ne politizáljanak, hogy inkább a helyi ügyekkel, inkább a saját témájukkal foglalkozzanak.
A helyi szinten, akik igazán sikeresek tudtak lenni, ezeken természet meg környezetvédő szervezet, például beruházásokat elég szép számmal sikerült megakadni, de helyi szinten, valóban helyi szinten. Olyan, ami a politika közé vagy országos, azzal inkább távol tartják magukat. És még egy, ami nagyrészt a NER-nek köszönhető, illetve nagyon felerősödött a NER-be, és nem úgy működik, mint például Amerikában. Ott a nagyvállalatok is elég komoly támogatást tudnak nyújtani a civil szférán. Itt egyértelműen ki lett nyilvánítva, hogy meg ne próbálja senki. Jönnek civil szervezetekhez vállalkozók, hogy én nagyon szívesen támogatnálak benneteket, de nem foglak, mert kivégeznek, és a NAV-ot rám küldik. Az 1% ott van, csak az 1%-ban is az a probléma, ami, hogy a Kádár korszakban hordszoljuk magunkkal azt, hogy mindent fölülről várunk, és igazából sokan még arra sem veszik a fáradtságot, hogy az 1%-ot bejelöljék valamilyen szervezet javára. Nagyon hiányzik, hogy autonóm piaci szereplők nem mernek támogatást nyújtani civil szervezetek számára. Ez nagyon durva dolog Magyarországon.
Én mindig az amerikai példát szoktam hozni, hogy ott a szülői munkaközösségek mennyire elképesztően hatékonyan működnek. Bármelyik amerikai filmet nézünk, azt látjuk, hogy a szülők mindig ott vannak a hétvégén, a fiúknak a meccsén, a lányok ott vannak pompomlányként, és az egész pici helyi közösség egy szerves egységként működik. És ez a kicsi szerves egység, ami az iskola körül szerveződik, ennek van a közösség egészére hatalmi ereje, hiszen összetudnak fogni, szervezkedni tudnak, és nagyon hatékonyan tudnak együttműködni.
És alulról.
Pontosan, alulról. Ez az, ami nálunk nagyon hiányzik. Még mindig nem látják a szülők például, nekem is van gyermekem, tehát tudom, látom, hogy a szülői munkaközösségeknek mekkora szerepe és helye lenne például a demokratikus állampolgári nevelés tekintetében. Nem kell mindig ilyen nagyon bonyolult dolgokra gondolni, amikor az állampolgári nevelésről van szó. Ilyen apróságokon múlik az egész, és ebből építkezik föl aztán szépen. Nagyon hatékony a nemzeti együttműködés rendszere, hogy ezeket a alulról jövő kezdeményezéseket csiráiban elfolytsa.
Ezek nem alakulnak ki, és hogyha valahol megindul egy kezdemény, egy vagy két szülő felismeri ezt a fajta szerepét, és azzal a passzivitással találkozik, ami körülveszi, akkor visszatér ahhoz az individualizált egyéni kiárási úthoz, megkeresi magának azt a közösséget, azt a kiemelt, védett, alternatív helyszínt, ahol ezt a szerepet eljátszhatja azzal a másik pár szülővel, aki szintén felismerte ezt a szerepét, és nem indulnak el azok a fajta bokrosodások, amikre ahhoz lenne szükség, hogy a többségi iskolákban, az állami iskolákban, az állami nagy szervezetekben, és akkor ezt aztán kiterjeszthetjük az oktatás ugyan túlra is, ezek megszülessenek. Nagyon kevesen tanulták meg, akik megtanulták, azoknak viszont megvan az a tudásuk, hogy ezt egyénileg is lehet érvényesíteni, tehát nem kezdik el a szolidaritás irányába elvinni, vagy nagyon ritkán.
Beszéltünk a ellenállások mintázatairól a NER-ben. Szükségszerű, hogy ezeknek legyen egy morális töltete? Az ember azt gondolja, hogy szakmai alapon lehet, sőt, egy normális társadalomban bőven elég szakmai alapon tiltakozni, miközben András a külvilág számára egy nagyon erősen morális indítatású szabadságharcosként tűnik fel, miközben ő simán lehetne egy szakmai alapon kritizáló ember. Mennyire szükségszerű az, hogy legyen morális töltete egy normális rendszerben?
Szerintem ebben a társadalomban ez elengedhetetlen. Azok fognak megszólalni, és azok fognak elindulni és kiállni akkor is, hogyha ennek tényleg látjuk a reménytelenségét, akiknek ez egy kifejezetten lelkiismereti ügy.
De ez nem jó, hát nem lehet mindenki misszionárius.
Nem, pontosan. Ez a felháborító dologban, amikor aztán végül az ember kiáll, mégis csinálja, és akkor utána azt mondják, hogy de az összes tanár miért nem áll ki, de miért nem csináljátok ezt azt. Mert hogy ilyenkor mindig arra az egy emberre kivetül egy teljes csoport és az a feléjük való elvárás, hogy akkor mindenki legyen egy ilyen lángoszlop. Olyan dolgokat vár el a társadalom egy teljes szakmacsoporttól, ami teljesen igazságtalan, mert hiszen nekem lehetne csak az az érdekem, hogy én végzek egy jó munkát, és azért legyen egy jó jövedelmem, és ugyanúgy, ahogy egy könyvelőtől elvárják, hogy jól dolgozzon, és jól megfizetik, ugyanúgy én tőlem is elvárhatják, hogy jól dolgozzak, és de akkor fizessenek meg jól. Ehhez képest nem fizetnek meg jól, de azt várják, hogy a pedagógus az egy ilyen félisten legyen, aki feláldozza magát. Egy olyan társadalomban, ahol a szolidaritásnak és az empátiának a kultúrája tényleg ilyen alacsonyan van, azok fognak megszólalni, vagy kiállni akár egy nagyobb ügyért, vagy egy szakmai dologért, akik valamilyen módon lelkiismereti kérdést csinálnak belőle. Tehát azt gondolják, hogy nem tudnak tovább úgy élni, hogy ebben beleragadnak.
Ez pontosabb megfogalmazás szerintem. És akkor én egy konkrét példát mondok Benton arról, hogy amikor ugye a revizorok elkészültek a vizsgálatkoz, és utána került hozzám az anyag feljelentésre. És akkor mindig még próbáltam még hozzátenni dolgokat. És akkor én akkor visszamentem a revizorhoz, és akkor mondtam neki, te itt ezt nem néztétek meg, mert akkor azt mondta, hogy András, hagyd már ezt az egészet, miért csinálod te ezt az egészet? Megkapta a büntetését az adózó, stb., de mondtam, hogy hát sokan csinálják ezt, akkor a költségvetés. Hát úgyis ellopják a költségvetésből is. Valahogy tényleg van valami, ezt mi annak idején valakivel génhibának fogalmaztuk meg, hogy mi az a többlet, amikor elérünk arra a pontra, akkor azt mondjuk, hogy nem az, hogy belesimulunk, és hanem kiállunk, és akkor lesz, ami lesz. Ezen, ami itt van, változtatni kell, és nem gondolkodunk rajta, hogy mi legyen. És ez nem azt jelenti, hogy azok a kollégák, akik másképp gondolkodnak, morálisan ne lennének ugyanolyan magas szinten, mint mi. Csak lelkiismereti kérdést is csinálunk ebből az egészből, mert társadalmi vonatkozásait is nézzük ennek az egésznek. Nem maradunk azonnak is egyén individuális szinten.
Én nekem mindig változik az, hogy mennyi társadalmit teszek bele, és mennyi az, ami tényleg az én ügyem. Azért most már a tanítanék, mint tömegmozgalom, az nincsen. A tanítanék, mint gondolat, vagy mint szakmai entitás, vagy történet, az van. De az, hogy én ne szólaljak meg, akár most is, vagy amikor az új nemzeti alaptanterv volt, az viszont egy személyes ügy, és az mindig változik. Tényleg van az úgynevezett mozgalmárokban egy ilyen alapállás, hogy vannak ügyek, amiket támogatottságtól függetlenül, vagy tömegtől függetlenül egész egyszerűen az ember fölvesz, odafigyel és megszólal, mert nem tud elmenni mellette. Ez valószínűleg, ahogy az András mondja, egyfajta lelki alkat.
Amikor viszont ezek az emberek kiállnak valamivel, és nincs mögöttük akkora támogatás, a szakmán belülről, mert hogyha egy bizonyos szintet elér, akkor a rezsim sem tud már úgy reagálni rá azokkal a technikákkal, amivel szokott, és nem tudja olyan könnyen kifárasztani ezt az egész
történetet.
De ez tényleg így van, hogy persze ezen dolgoznak is, hogy ez így legyen, hogy eszetekbe ne jusson. Valaki vesz egy Facebook bejegyzést tesz, és most országos ügyet csinálunk belőle, hát akkor féljetek, mert az sem mindegy, hogy
most
gondolkodtok.
Most meg ezt, hogy mennyire represszív, mennyire büntető a nemzeti együttműködés rendszere. Önöknek volt-e az életében következménye?
Szabad még egyetlen egy dolgot abszett mondani? Arra a felvetésére, hogy miért is morális az, aki felhorkan a nemzeti együttműködés rendszerébe, szerintem azért, mert a politikai kormányzás mellett a kormány folyamatosan erkölcsi felsőbbrendűségre hivatkozik. És azt hiszem, hogy az olyan helyzetben, amikor nincs csak politikai kormányzás, nincs szakpolitikai kormányzás, és emellett még mindig minden erkölcsi alapon működik, a másik oldalon is csak erkölcsi alapon lehet felszólalni. Nem lehet szakpolitikai témákban felszólalni, mert nincsen partner, nincs akivel ezt meg lehessen tenni, és ezért azok, akik a lelkiismeretükre támaszkodva felszólalnak, azok egyértelműen egy erkölcsi alapon teszik ezt meg, és szerintem ez így nyilvánvaló is helyes is egy ilyen politikai rendszerben. Ami a rendszer represszivitását illeti, szerintem többet gondolunk bele, mint ami a valóság, és most már kezd kialakulni egy öncenzúra, egy ilyen önigazolás és önfelmentés, hogy én tulajdonképpen azért nem teszek valamit meg, mert hogy mi lesz akkor, ha? Tehát, hogyha jön a, nem tudom, navellenőr, vagy hogyha a gyermekemnek valami hátránya lesz, ha a férjemet kitrúgják a munkahelyéről, ha? Most jutottunk el szerintem a 2018 óta terjedő ciklusban, amikor a ha uralkodása van. Tehát a fejekben megfelelő módon belement annak a kimondatlan, vagy csak részben kimondott fenyegetésnek a következménye, hogy lehet következménye annak, amit én egyénileg teszek, és ezért jobban járok, ha nem közösséget keresek az ügyek intézésére, nem szolidális vagyok, hanem ezt a bizonyos egyéni érdekjárást járom. De én nem gondolom, hogy ez a valóság szintjén is megtörténne, de az is nagyon érdekes, és az is a mostani 2018-as ciklusnak az időszakában jelent meg, hogy egy-két embernek mégis megtörténik a felmutatása, hogy azért előfordulhatnak olyan esetek, amikor valaki ténylegesen személy szerint rosszul jár akkor, hogyha felszólamlik.
Abszolút egyetértek ezzel. Szerintem sokkal nagyobb a félelem, mint a valódi veszély. Mondom ezt úgy, hogy szerintem az a nyilvánosság, amit megteremtettünk magunknak, és én ebbenek a közepén voltam, az ad egy nagy fokú védelmet, hogy egy kipárnázott közegben vagyok, hogy nem vagyok magányos, szerencsés pozícióban vagyok, de hogy ezzel együtt is még azok, akik kevésbé szerencsés környezetben élnek, túlfélik ezt a helyzetet, főleg mondjuk egy olyan iskola rendszerben, ahol tanárhiány van. Egyébként igen, volt az életemben olyan, hogy nekem jött a hatalom, ez egy abszolút magánéleti támadás volt, médián keresztüli, elég méltatlan is, ami egyáltalán nem tántorított el, de megviselt személyesen, azt mondhatom, hogy
ez
igen.
Ez a karaktergyilkosságok.
Igen, az megviselt.
És ez mindegyikünknél. Nálam házkutatások voltak, ott is karaktergyilkolászás rögtön, aztán utána büntetőeljárást is indítottak. Ugye én feljelentettem őket, ők is feljelentettek engem, és ezt évekig húztak, és a végén úgy gyanúsított is lettem. Utólag is nagyon visszás, pláne amikor a családot is érinti. Egy házkutatásnál az egy aljas dolog a hatalom részéről, mert velem van vitád, nem a családdal. Ne akkor gyereki reggel korán, amikor otthon van még mindenkit, azért álljon már meg a menet. Én se sértettem a ti magánszférátokat sose, ez nagyon csúnya dolog volt. A másik az elhelyezkedés. Én nekem közigazgatási diplomám van, az államigazgatási főiskolán végeztem, ezt most közszolgálati egyetemnek hívják, a közigazgatásban nem tudok elhelyezkedni. Próbálkoztam, de nem. Ez ilyen egy fekete listát jelent, és az embert az kényszerűen ülökik egy bizonyos irányba. Örülhetek neki, hogy most az egyik politikus mellett, aki egyébként a korrupció ellenes tevékenységéről híres. Igen, tehát mellette tudom azt a tevékenységet csinálni, amit egyébként a NAV-ban is folytattam, csak ott jóval komolyabb adatbázis. Hát, hogy nem kell annyira félni. Ezzel mindegyikünk végig fog menni, Kata. Ti is, ezt mindenki megkapta. Sándor már is megkapta annak idején. De egyszer ennek vége lesz. Meggyanúsítottak, totál alaptalan volt ez egész, nem ismertek továbbvinni, megszüntették az eljárást és a megszüntető határozatból. Elismerték a közérdekű bejelentői minőségemet. Szerintem ilyen nem nagyon volt Magyarországon, hogy egy rendes ügyészségi határozatban, és azt mondták, mondták, hogy azokat az adatokat, amiket kiosztam, azok ahhoz a bokszerűen jutottam, igenis van értelme ezeknek a kiállásoknak, igenis voltak pozitív következménye. Az a te saját személyes sorsodra semmiféle pozitív hatás nem hozott, de amiért csináltad, egy kis részed teljesült. Senki ne mentse magát azzal, hogy hol. Jó. Már azért nem állod a másik mellé, mert velem is ez fog történni. Mindenkivel nem tudják megcsinálni.
Közben meg teljesen megértem azokat a tanárokat, akik egy hierarchikus rendszerben dolgozva nehezen viselik el azt, ha csak egyszerűen megfenyegetik őket telefonon, szóban, az igazgatója, a tankerületvezetője. Még akkor is, hogyha nem látta, hogy bárkinél következménye lenne, de egy fenyegetettségben élni, az már korlátozza az ember.
Hát ez egy tudatos technika hatalom. Igen.
Én azt hiszem, hogy pont ez a cél, ez a fenyegetettségérzés. Erre mondtam, hogy a ha világa, mindenki feltételez valamit, persze könnyen elképzelhető, hogy a közvetlen környezetében nem tapasztalt semmi ilyet, de még egyszer mondom, elég, ha a társadalom ismer 2-3-4 ilyen fontos esetet, ilyen tudatosan feltállalt esetet, amelyből mindenki tanulhat és megtudja, hogy hogyan is járhat, hogyha történik valami. És azt hiszem, hogy ehhez például nagyon erősen hozzájárultak azok a képek, amikor politikusokat vittek el vezetőszáron, méghozzá jelenlegi ellenzéki politikusokat, akiknek egy részéről persze kiderült, hogy nem volt semmilyen komolyabb vaj a fülük mögött. Egy kettőt viszont el is kaptak. És a másik oldalon viszont vannak olyan kormánypárti politikusok, akiket megvádolnak, de nem visznek be, hanem mondjuk mind a mai napi kétharmados törvényeket szavaznak meg. Tehát van példa is, van ellenpélda, és ez így kiválóan tud az emberek fejébe belemászni a gondolat, hogy jobb én nekem csendben maradnom, mert ha csendben maradok, akkor megúszhatok kis tikliket, hiszen onnan kezdtük a beszélgetést, hogy mindenki részese volt a pici kis helyi korrupciónak, aki saját korrupció.
András, a NAV-ot minden kormány használta megfélemlítésre, és ez hogyan változott 2010 után?
Ez nem kormányfüggő. Azok a folyamatok, amiket én végül is a nagyközönség felé kommunikáltam, azok nem akkor kezdődtek, amikor a Fidesz fölállt, hanem ezek már benne voltak a rendszerbe. Azt fogja eldönteni, hogy a közigazgatási csúcsszervnek mennyi az autonómiája, meg milyen politikai befolyás van a szervezetre. Bizonyos vezető személyek mögött kik állnak. Dolgozhat-e úgy a NAV önállóan, hogy észrevesz valamit a rendszerben, meg akármelyik céggel nem fölléphet-e a hagyományos kiválasztási módszerekkel. Nem,
akkor
nem,
ezt nem. Mindig le kell tapogatni?
Tehát az a baj, tehát hogy azt mondtam, hogy vannak kivételezett cégek, vannak kivételezett személyek. Ez nyilván, hogy ezek azok az emberek, akik politikailag is közel állnak az adott kormányzathoz, és akkor azokon a területeken nincsenek olyan mélységű ellenőrzések, vagy egyáltalán nincsenek ellenőrzések. Tökéletes példa a mostani rendszerből, például azok a cégek, amelyik közbeszerzéseket nyernek el. Ezekkel lehetnek helyi cégek is milliárdos közbeszerzésekkel, vagy lehettek az óriások, Duna, Aszfalt, egyebek, Mészárosnak a cégei. Ezek tabuk, ezeknél nem lehetnek ellenőrzések, nem lehetnek komoly ellenőrzések. Amíg ezek a rendszerben benne vannak, addig nem lehet arról beszélni, hogy a NAV úgy működne, ahogy azt a törvények előírják a számára. De ez, mondom, hogy minden rendszerben jött, ez nem változott.
Andra, indokolta ennek a műsornak a címadása, az ellenállás melankóliája? Ez egy indokolt érzés az emberekben?
Azt hiszem, hogy generálisan igen, egyes esetekre vonatkozóan nem. Hogyha összességében nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyarországi társadalmi mozgalmaknak, tüntetéseknek, tiltakozásoknak az eredményessége és sikeressége az összességében a rendszer egészét tekintve nehezen állítható, hogy ez lenne. Ugyanakkor is erről beszélgettünk, hogy rész sikereket el tudnak érni. Az a kérdés, hogy ezeket a rész sikereket a társadalom egészen hogyan értékeli. Én attól tartok, hogy a társadalom többsége számára ezek a rész sikerek nem nyilvánvalóak, mert a rendszer az adaptív képességét nem úgy mutatja be, és nem pláne nem annak hatására mutatja meg, hogy van egy tiltakozás, vagy van egy tüntetés, vagy van egy tömegmozgalom, hanem csak néhány hónappal később történik meg, mondjuk a jogszabálynak a változtatása. Eltelik egy év, mire az egész folyamat végig fut, és akkor már kiemlékszik arra, hogy Törlei Katalinék mit szerettek volna elérni egy évvel korábban. De határozottan állítom, hogy lehet sikereket elérni, csak ahhoz nagyon hatékonyan és nagyon erősen kell fellépni a hatalommal szemben. Szokás azt mondani a politikai elemzők körében, hogy ez a hatalom csak az erőből ért. Ezzel csak ugyanakkor részben értek egyet, mert az erő, mint olyan, az nagyon sokféle lehet. Általában az erő alatt a politikai elemzők többsége a sokasságot érti, tehát a sok embert érti, a tömeget érti, de nem biztos, hogy kizárólag a tömeg elegendő ennek a hatalomnak a hatalmi érdekeknek a megsértésére, hanem inkább azok a tömeg események, azok, amik igazándiból sikereket tudnak elérni, amelyek a hatalmi működést befolyásolják, és azt mutatják meg, hogy mesztelen a király. Hogyha ezekre tudnak rámutatni ezek a társadalmi mozgalmak, akkor ott vannak rész sikerek. És a másik pedig az, hogyha egy nagyon határozott és nagyon jól körülhatárolható téma van, amit szeretne az a bizonyos tömegmozgalom elérni, akkor is tudnak megfelelő sikereket és eredményeket elérni. Tudni kell, hogy a magyar társadalom rendkívül sikerorientált. Szüksége van arra, hogy gyorsan és látványosan sikereket tudjanak ezek a társadalmi mozgalmak elérni. Egyszerűen azért, mert nincs meg a politikai kultúrájában, nem tanították meg a politikai kultúrájában, hogy az már önmagában egy siker, hogyha szerveződnek emberek, és folyamatosan együtt vannak, és hosszú időn keresztül vannak együtt. Ezt soha senki nem tanította meg belük, hogy ez egy érték. Úgyhogy azt hiszem, hogy a melankólia kifejezés az nagyon pontosan írja le, hiszen a melankóliában azért van mindig egy nagyon picike kis pozitív üzenet is.
Nekem a melankólia az mindig van, és eltűnik, és jön.
Igen,
és
igen, abban van egy kis...
De ez egy személyes dolog. Igen. Az ellenállás az is személyes dolog, de amikor kiterjesztjük, akkor meg azt látom, amit Andrea mond.
Egyetértek Andrával teljesen. Itt az a gond, hogy a közemény számára a legnagyobb siker általában az, hogy megbukik egy kormány, vagy megbukik egy miniszter. Ez is egy nagyon hosszú érési folyamat, amely a politikai kultúra olyan szintre ér, hogy elfogadja azt, hogy vannak sikerek, csak nem pont az, hogy megbukik az akár.
A rendszer működése szempontjából szerintem az nagyon fontos, hogy legyenek tüntetések, társadalmi mozgalmak, és tudják azt mutatni, hogy tulajdonképpen a demokrácia működik, a nemzeti együttműködés rendszere nem bánja, hogyha vannak ilyen felhorkanások. Az sokkal jobban bánná, hogyha folyamatos szerveződések lennének, hogyha
szelep.
Egy pontosan, tehát tulajdonképpen szelepekként működik, hiszen a feszültségek, azok ilyenkor van 15 ezer ember az utcán, és akkor leeresztődik ez a bizonyos feszültség. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az sokkal jobban bánná, hogyha az 10 ezer ember nem egyszer menne ki az utcára, hanem ott a helyi környezetében elkezdeni ezt az alulról jövő munkát, de a politikai kultúránkból, ahogy ezt mondtam, sajnálatos módon ez hiányzik. Az. És ezzel tisztában van a hatalom, és igazándiból nem akadályozza, hogy legyenek ilyen tüntetések, akár társadalmi mozgalmak, addig, ameddig kordában tudja tartani.
Arra figyel, hogy ne legyen balhéja.
A Nemzeti Együttműködés rendszerét értékelő sorozatunk utolsó részében az ellenállásról volt szó. Olyan emberek voltak a vendégeim, akik kiálltak a NER ellen. Törlei Kata, a Tanítanék Mozgalom egyik vezetője, és Horváth András, aki az adóhivatal kiemelt adózók főosztályán dolgozott, és 2013-ban a nyilvánosság elé állt eltussolt adóhivatali vizsgálatokról szóló bizonyítékokkal. Személyes tapasztalataikat Szabó Andrea politikatudós értékelte. Az interjú szöveges változatát szerdától, július 7-től olvashatják a szabadeuropa.hu oldalon. Mivel a kormány egyik képviselője sem vállalta a nyilvánosságot, hogy a sorozat 13-nak tervezett záró részében elmondja, hogyan látják a NER működtetői saját rendszerüket, így a mostani, a 12. egyben sorozatunk utolsó része is lett. Május 21-én küldtük el első felkérésünket a miniszterelnökség államtitkárának, Orbán Balázsnak. Több hetes várakozás után sajtósától megtudtuk, hogy nem fog interjút adni. Lázár János korábbi miniszter nem is válaszolt leveleinkre. Gulyás Gergely miniszter, akinél egyébként szeptember óta áll válasz nélkül interjúkérésünk, szintén megüzente, hogy egyelőre nem ad interjút lapunknak. A Nemzeti Együttműködés rendszerét elemző sorozatunk 12 részében a NER egy-egy fontosabb területét elemeztük szakértőkkel. Fölidézem, hogy mikről volt szó. Hogyan integrálja a NER a magyar társadalmat, a nők helyzete és a kormány genderháborúja, kinek jut sok és kinek kevés az állami újraelosztásban, Magyarország gazdasága a NER-ben, milyen a NER politikai rendszere, jogállam és jogalkotás, a nemzeti retorika, mint a NER kötőanyaga országhatáron belül és kívül, az önkormányzatiság és az autonómiák felszámolása, a NER zöld politikája, Balog Attila cigányköltő reflexiói a romák helyzetére, Magyarország nemzetközi helye a NER-ben, és a mostani epizód, ami a NER-rel szembeni ellenállásokról szólt. Ahogy mondtam, az utolsó részt a NER a kormány képviselőjének szántuk, hogy közönségünk megismerhesse azok álláspontját is, akik működtetik ezt a megalkotói szerint is az előző 20 év kormányzásától gyökeresen eltérő új világot. Nem sikerült, senki nem vállalta közülük a nyilvánosságot. Talán ez is a diagnózis része. A sorozat hangzó és írott változatait egyben megtalálják a szabadeuropa.hu címlapján, ha rákattintanak az Élet a NER-ben ikonra. Köszönöm, ha követték a sorozatot, Kerényi Györgyöt hallották.